Van egy Idea Booknak nevezett diasorunk, amiben megmutatnám nektek, hogy a hírappot választottam ki, mert szerintem az úgy, megint csak úgy kapcsolódhat a modern alkalmazás világhoz. Van egy backendje, oldott a feed tipikusan valahol a távolban, és abban a feedben történő dolgokat lehozzuk a kliensre, megjelenítjük, és összeintegráljuk a Windows 8 képességeivel. Erről szól ez az Idea Book. Szerintem hasonló ügyviteli rendszerek is általában így működnek, hogy listázunk, adatot beviszünk, grafikonon keresztül vizualizálunk. Itt Contozónak hívják egyébként a szolgáltatót, és látjátok, hogy így jelenik meg kapásból, hogy egy élő csempét folyamatosan forgat magából. No, tehát ötleteket szeretnék nektek mondani, meg a dolognak a gyakorlatát. Az első dolog, amit tényleg én nagyon sokszor tapasztalok, mert a szegény fejlesztők sietnek, és nem érünk rá, az adaptációt jól megcsinálni. Maradjon bennetek nagyon mélyen az, hogy minden képernyőt úgy kell megtervezni, hogy nem tudhatjuk, hogy mekkora képernyő jelenik meg. Korábban a 8.0-ban ez kicsit egyszerűbb volt, mert háromféle képernyőre kellett optimalizálódnunk. A full screen, az a full view, volt egy field view, ami tulajdonképpen egy akkora térrészlet, ami mellett egy 320 pixel széles split view látszódon. Tehát az appokat ebben a három állapotban lehetett lemozgatni. Most nincs már ilyen. Most nem tudhatjuk, hogy egy böngészőt, hogyha megnyitok, és mellé nyitok egy másik böngészőt új ablakba, és ezt ugye ide húzom, és mellé tudok húzni egy másik böngészőt, tehát két böngészőt egymás mellé teszek, akkor hol van ez a splitter? Ennek most már nincsen specifikáció, bárhol lehet, és ti mondjátok meg azt, hogy mi az a minimum szélesség, nézzétek meg, amikor ő azt mondta, hogy kb. Ez a szélesség, ha ideig húzom, akkor már nem hajlandó magát kiprezentálni. Régebben azért ennek a 320 pixel volt a standard, de ez se feltétlenül van így. Ezt konfigurálni lehet, és első dolog, hogy minden képernyőnél nem tudhatod, hogy mekkora. Második dolog pedig az, hogy erre meg le kell tesztened az alkalmazást. Tehát ennek a legjobb módja egyébként én azt gondolom, hogy az embernek van egy olyan munkakörnyezete, tehát most az ideális fejlesztői, meg tervezői munkaállomást mondanám, hogy van egy géped, aminek van egy másodlagos monitora is. És van egy képernyő, amin dolgozol, a Visual Studio-ban ott ülsz, és tipikusan az emulátort érdemes elindítani a másik képernyőbe, mert azzal mindig le tudod játszani azt, hogy amit éppen terveztél, és éppen XAML-ben vagy CSS3-ban lebildeltél képernyő, az hogy néz ki portréba, landscape-be, ilyen felbontásba, meg olyan felbontásba. Tehát ez egy ilyen játék, hogy az ember, amikor tervezi, meg amikor bildeli le a felületet, akkor mindig vissza kell neki nézni azt, hogy néz ez majd ki, különböző felbontásokban és split nézetben, és ez szerintem úgy lehet a leggyorsabban, hogy van egy külsős monitorod, amiben futtatod az emulátort, és oda deployolod bele az alkalmazást. Jó, tehát ezt csak azért mondom, hogy valaki, akinek a konkrét buildet kell megcsinálni, és szenved majd ezzel a problémával, hogy split view-ban mindig jól nézzen ki minden állapot, minden pillanatban, neki azért kell majd egy külső monitor. Tehát ennyit az adaptálódásról. Most én nem beszélek a kontrollokról, majd talán lehet, hogy Juli fogsz beszélni layout vezérlőkről is, hogy grid, stack panel és társai mi mire való. A tervezés ezekre a felületekre tulajdonképpen úgy történik, hogy mindig elindulunk egy úgynevezett baseline képernyővel, ez a 1366x768-as felbontás, ez egy ilyen landscape felbontás. Ebből kezdjük el megtervezni a felületeket, és utána megpróbáljuk a felületet annotálni, tehát megpróbáljuk ellátni ilyen, hogy mondjam, az adaptálódás stratégiát kifejező méretvonalakkal. Mutatok erre egy példát, mert egyszerűbb, hogyha egy böngészőbe belenézzünk egy projektbe, a SkyDrive-on lesz egy ilyen felület, és megmutatnám nektek a jófogás projektet. Mutatok egy képgyűjteményt, ami amiben látjátok a terveket. Igen. De ez már így jobban fogja ábrázolni, amiről beszélek, hogy konkrétan, ha letöltetek a jófogás alkalmazást, akkor annak a főképernyőjének a dizájnja az így zajlott, hogy valaki megrajzolta az alkalmazást, és onnantól kezdve egy layeren, egy Photoshop layeren keresztül annotálta azt, hogy konkrétan az hány pontos, mekkora térköz van benne. Mert képzeltek el azt az embert, akinek az a feladat, hogy egy designer rajzolt egy ilyet. És újra a Visual Studio előtt, és neki elő kell állítani a CSS3-at, vagy az AML-t, ami azt a képet reprezentálja. És ő neki tudnia kell, hogy mi mekkora, és tudnia kell ezeket a pixel szinten, be kell írni a markupba ezeket az értékeket. És ha a designer ezt nem adja meg, akkor általában az összes csúszás ott kezdődik, hogy a fejlesztő hogy tudna mérni, tehát ő a Photoshopot nem indítja el, hogy méred meg. Akkor meg kell kérni, hogy mérje meg, és akkor órákat beszélgetnek gyakorlatilag ezekről a számokról, és szeretném nektek mondani, hogy ha be akartok gyorsulni, akkor nem elég a képernyőket megrajzolni, hanem hozzá méretvonalakat is kell rajzolni, ez az egyik. A másik pedig egy érdekes diskurzus az, hogy valaki rajzolt egy ilyen képernyőt, és hogyan képzeled bele az adaptálódásnak a stratégiáját. Azaz különböző képernyő elemek szintjén ki kell találni, hogy mi van, oké, ez kasszul néz, ez így ki, full screenbe, és jobbra-balra tudom scrollozni, de mi van, ha ezt behúzták egy ilyen split nézetbe, vagy portréba, hogyha megjelenik, mi történjen a felületi elemekkel. És utána a másik, amit a tervezésben nagyon pontosan be kell azonosítani, hogy oké, itt egy hub control, a hero image-ével, akkor a hub control-lal mi történjen, hogyha összemegy. Tudom-e optikailag stretchelni ezt a képet például? Van-e olyan nagy méretű képem? Ugye itt kezdődik, hogy nincs a backendben, mert Androidra tervezték kicsi képernyő, kicsi JPEG. Itt meg fönt vagyunk a Full HD-n, meg a 4K-s monitorokon is majd egyszer, és ki kéne tenni valami képet, és akkor nincs a backendben kép. És az, hogy fölismerődik, hogy kell egy nagyobb méretű fizikai kép, ahhoz az kell, hogy a designer ugye itt ezt kifejezze. És akkor le kell gyártani persze, mert általában a meglévő rendszerben ez nincs meg. Aztán a másik, vannak olyan felületi elemek, mondjuk ez itt, amit elképzelhetjük nem feltétlenül PNG-be, hanem vektorgrafikába. Hogy azt kell dönteni egy terven, hogy melyik legyen pixeles, melyik legyen vektorgrafikus, az is egy kulcs dolog, hiszen a vektorgrafikát a rendszer, ugye ha JavaScript-ben mentek, akkor SVG formátumban, a .NET-ben akkor XAML-ben van egy kiváló pász objektum, és elképesztő elvont data stringje, amiben kifejezheted a Bézier görbéket, amik leírják ezt a felületet, és megoldod azt a problémát, hogy ez itt mehet vektorosan, de akkor rajzol meg valaki vektorosan, és akkor ő mindig jól fog kinézni, akármekkora felbontásban, hiszen a GPU gyorsítva kiválóan kiprezentálja a rendszer ezt a részt, de akkor tényleg meg kell rajzolni. Aztán ott van egy döntés, hogy oké, de bonyolult az annyira, hogy érdemes ezt a vektorban megcsinálni, hiszen ha ebből csinálnék 10 000 ilyen objektumot ezen a szőnyegen, és azt mondom, hogy oké, ő legyen vektor, már ilyen nagyon-nagyon éles akarok lenni. Igen ám, de ha 10 000-et így kiprezentálunk, akkor elkezdi belassítani a rendszert. Ugye értelmezni kell a Bézier görbéket, és le kell küldeni a GPU-nak azt a feltet. Akkor fék, akkor az mégsem vektorgrafika, hanem legyen JPEG, mert abból sok lesz a képernyőn. Másik kérdéskör meg az, hogy mi legyen például ezzel a blokkal. Kicsi képernyőn, portrébe, ezek azért így elég jól néznek ki. Igen ám, de amikor nagyon nagy monitorra ezt kiteszem, akkor mi történjen vele? Megtehetem az egyik stratégia az, hogy ezeket úgy valamilyen arányos logika szerint elkezdem növeltetni, de csak egy kicsit. Vagy pedig azt mondom, hogy oké, ha nagyobb a tér, akkor tapétázunk. Akkor ebben a méretben, de még több dolgot teszek ki. És állandóan erről folyik a beszélgetés, az én tapasztalatok szerint is, mondom, a rettenetes viták, meg a problémák azok abból adódnak, hogy a képernyő, amikor meg van tervezve, akkor egyrészt nincs annotálva méretvonalak, a szegény fejlesztőt eldobta az egeret, a másik pedig az, hogy nincs kitalálva a stratégia képernyők szintjén, hogy mi történjen vele. És eldöntendő kérdések a pixel versus vektor, ki hogy nőjön. Egyébként a növekedésnél is van, amikor nem nőhet akármennyire, tehát például, ha vannak olyan képek, amivel nem tudunk mit kezdeni, mert akkorák, ha mekkorák, akkor lehet, hogy úgynevezett negatív teret, tehát margókat kell növelni. Tehát ez az egészet úgy képzeljük el, mint egy ilyen rugalmas rendszer, és minden pillanatban meg kell nézni, hogy mivel mi legyen. És hogyha ezt jól kitaláltad egyszer, akkor egyrészt az, aki ezt lebildeli, annak egyértelmű a feladata, másrészt pedig mindig adaptálódik a felületed. Ki az, aki így szokta csinálni, vagy kíváncsi lennék? Vagy kinek ismerős a probléma? Rajzolt, igen, egyet. Van, amikor Photoshopot küldenek, az a legjobb, nem? Aztán van, amikor jépeget, így a palánkon mondom, így átdobva, és akkor tessék, csináld meg, és utána lecsesz téged a designer, hogy nem tudtad azt visszareprezentálni kódba. Tehát mert ő visszanézi, tehát azt mondja, hogy igen, 2 pixel arra van, hogy képzeled? Miközben te azt se tudod, hogy ez 2 pixel. Tehát, és én szerintem ez egy kulcs dolog a tervezésben, hogy próbáljátok meg ide jutni. Nem megyek be a projektbe, jó, de azért értitek ezt a fázist, ugye? Persze, bárkinek... Úgy van, igen. Persze, tehát tehát nyilván itt csak azt mondod meg, hogy ez ekkora legyen, de hogyha ez nő, azt arányban fejezed ki. Tehát erre az egészre, ugye meg kell majd álmodnod egy layout rendszert is. Na, akkor egy picit erről is jó, hogy megvan ez a dolog, be van méretezve, mielőtt még a konkrét felületi elemek bekerülnek a markupba, azelőtt ki kéne találni valami layout rendszert, egy elasztikus layout rendszert, ami valójában egy grid nevű vezérlő, egy stack panel nevű vezérlővel való játék, és ezeknek az egymásba ágyazása. Ugye ez az, amit mondtam, hogy a webben ez nem standard, tehát még nincs hozzá CSS standard, hogy valójában ezt a feltet elkezdett beállítani egy elképzelt rács rendszerre, ahol arányokban fejezett ki a oszlopoknak a szélességét és a magasságát, persze követve azt, hogy itt mennyit talált ki 40 pixelre a designer. És aztán rájössz arra, hogy oké, akkor ez egy külső grid, de ezen belül itt is lesz egy belső gridem, ez is egy belső grid, meg ez is egy belső grid, meg az is egy belső grid, és a griden belül grid van, és azon belül pedig vertikálisan vagy horizontálisan tapétázom ki a dolgokat, és ennek a kombinációból megálmodsz egy ilyen elasztikus vázat, amiben majd beleül a felületed. Na most ki az az ember, aki ezt tudja csinálni? Tehát, tehát az ember azt gondolja a fejlesztő szemmel, hogy ez a designer dolga. A designer meg azt gondolja, hogy ez jó, hogy nem majd a Windows Runtime-ot megtanulom kérdéskör. És ott van az a probléma, hogy szükség van egy integrátorra a projektbe, és ennek pedig van egy speciális tudása. Egyik jobb féltekéje érti a dizájnt, a másik jobb féltekének ismeri a platformot, és tudja azt, hogy ő elasztikus layout control rendszereket álmod meg, és ebbe megpróbálja betenni vektorosan, pixelesen, szövegesen a vizuális elemeket. És hogyha jól van tervezve a kód, tehát ugye MVVM patentben a view mögött nincs kód, tehát egy XAML meg egy HTML az teljesen csak a user interface-t írja le, akkor ő vidáman elmanipulálgat abba az egy forrás fájba, annélkül, hogy a kódot elbrékelné, mert a view modellben van a kód, ami tisztán csak kód, tehát nincs benne markup. Ez lenne mondjuk az álomrendszer, nagyon nehéz ezt elérni, ezt tudom csak, hogy tök jó lenne törekedni erre, meg próbáljátok meg beállítani a gondolkodást erre a történetre. Parancsolj! Hát én nekem az életemet a kérdés az volt, hogy hol él ez az ember, és fölvennéd. Ezzel töltöm időm nagy részét, hogy próbálunk kiközvetíteni embereket. Nagyon kevesen vannak ilyen szakértők. Juliék csapatában van ilyen, ugye? Tehát például velük össze tudsz majd találkozni, és tudnak segíteni ebbe projekt szinten is. Tudjuk, hogy ez mennyire nehéz. A webben is halál profi CSS buildert találni, ugye nem egy egyszerű, de itt meg itt már kötelező. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem szabad belemenni egy projektbe anélkül, hogy az embernek nincs egy UI buildere vagy integrátor, akárhogy is nevezzük a szerepkört. Beszélni fogok a következő előadásban a design rendszernek a fundamentumairól. Van 5 ilyen szemlélet ezeken. Nagyon elvontnak tűnő dolgra, megpróbálom nektek a konkrét példákon a saját projektjeinkben mutatni, hogy teljesülnek ezek az elvek. Én azért szeretem őket, megmondom őszintén, mert amikor elkészült egy produktum, akkor ezeket ugye az ember úgy visszanézi, hogy odafigyeltek-e a kézművességre, tehát hogy cizellált-e, pixel szinten tökéletes a felület, mennyire akarják túlzsúfolni a felületeket, vagy megértették, hogy mi az a minimalizmus, ami egy oldalhoz kell, anélkül, hogy elveszteni a funkcionalitását. Ez a lényegre törésnek az elve. Szóval mennyire fast and fluid az, hogy mennyire tudja fenntartani azt a percet a felhasználóban, hogy gyorsan működik az alkalmazás. Ugye fontos a kifejezés, hogy fenntartani a percepciót annak, hogy gyorsan működik az alkalmazás, mert nem garantálhatod, hogy gyorsan működik az alkalmazásod. Autentikusan digitális vagy, dizájnernek gyorsan értik majd a Bauhaus gondolkodásnak, a svájci tipográfiát, illetve a most már flat designnak hívják, nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, és aztán az, hogy más alkalmazásokkal együtt dolgozás, mindegyikre mutatok majd egy példát a következő előadásban. No, menjünk beljebb itt a receptkönyvben. Az első dolog az, hogy ne tegyünk ki a felületre olyan dolgokat, amik nem a felülethez kapcsolódó funkcionalitás vagy tartalom. Ez én szerintem egy művészeti ágazat, hogy ezt jól csinálja valaki. Magyarul ne dekorál túl, és hagyd, hogy a tartalom és a tartalom manipulációja legyen az előtérben. Ugye kézzétek el azt megtervezni, hogy ezek az alkalmazások arra épülnek, hogy elsődlegesen az ujjaddal nyomkodod, és közben navigálsz is az alkalmazásban. Tehát ne próbáld meg szeparálni azt a dolgot, hogy kiteszem a tartalmat, meg van egy valami más az alkalmazásban, ami meg navigálni akar. A dolognak természetesen kell működni, tehát a politicsben ide nyomok, akkor belemegyek a politics gyűjtőbe. De itt nekem ez tartalomnak látszódik. Onnantól, hogy bele kell menni, mert ki van írva, hogy 10 vár még ott rám, ezért ösztönösen oda nyomok. Vagy ha egy cikket akarok, akkor megnyomok, ide nyomok, és belemegyek ebbe a cikkbe. Ha pedig hiperugrásokat kell csinálni az abba, akkor vagy ide kattintok erre a kis nyírra, vagy föntről leszántok, ugye erre való ez a top level navigáció. De alapvetően mindig én egy tartalmat látok, és ilyen észrevétlen módon ezen keresztül navigálok. Tehát nehogy betegyünk ilyen a webben megszokott mesterlapra helyezett JavaScript-es menürendszereket, pop-up rendszereket, amik navigálni akarnak, vagy a WinForce-os alkalmazásokban ugye a menük ott fönt, ott az eszközsávban. Valahogy el kéne érni azt, hogy a tartalomnak a megnyomásán keresztül, vagy mozgok is az alkalmazásban, és más nincs kitérvelném a felületen. Egy csomó helyen a brand exponálódik a rendszerben. Általában ezek azok a dolgok, ahol látszódik a rendszertek. Ez az 5 dolog egyébként, amit konkrétan a grafikus dizájnerekkel szoktunk az elején lebeszélni. Tehát ez az az 5 pont, hogy te neked az lesz a feladatod, hogy élő csempékre vektorgrafikákat rajzolsz, splash screen tervezel, a toolstocknak is az ikonjait megrajzolod. Ez a header rész, ez nagyon jellemző az alkalmazásokba. Addig, amíg nagyon el nem megyünk kreatívba, majd mutatok erre példát, a magazinos példát, addig érdemes szerintem azt a logikát követni, hogy mindenképpen azért van egy fejlécs része, és ennek a standard dizájnját, azt érdemes az elején legyártatni a grafikusokkal. És egy csomó marketing képet kell majd készíteni a store publikálás miatt. Ez, tudom, hogy ilyen trivias, semmi köz a fejlesztéshez, de higgyétek el, hogy ott vagyunk a submit gomb megnyomásán, és akkor kiderül, hogy nem rajzoltak screenshotokat. Egyébként az első screenshot az felhasználható marketing promócióra. Nem csináltak promo image-eket, ezért nem tudjuk spotlightolni őket, tehát nem rajzoltak képeket a publikálás pillanatában, és ezért áll az egész. Monetizáció, nem tudom, hogy ki hogyan fog majd pénzt keresni az alkalmazásban. Különböző fizetési mechanizmusok, meg lehetőségek vannak, ebben most nem akarok nagyon belemérni. Egyet kihangsúlyoznék, hogy ha fizetős az alkalmazásotok, és nem implementáljátok a trial appikon keresztül a kipróbálás lehetőségét, akkor statisztikák mondják, hogy 70%-át a user bázisodnak elveszted ezzel. Tehát ha fizetős abba mentek, akkor mindenképpen a kipróbálási lehetőséget, ami lehet időlimit, lehet funkciólimit, ez rajtatok múlik, de tegyétek be, különben elbukja az ember egy hatalmas nagy felhasználó bázis, mert egyszerűen egyből látszik az, hogy valaki le akar őket kaszálni. És ez egy rossz percepciót teremt. A másik tapasztalataink szerint sikeres út, az úgynevezett in-app payment, és itt megemlítem az egyedi in-app paymentet, tehát ti belül tudtok saját in-app paymentet is megvalósítani, és akkor a 30%-a tranzakcióknak nem maradott a Windows Store-ban. És van a hirdetés. Na, a hirdetésről is hagyd meséljek egy picikét, jó? A Microsoftnak van egy hirdetési infrastruktúrája, ami nem teljesen jól működik a magyar régióban. Tehát van, amikor nem prezentál ki tartalmakat, nem tudjuk, hogy miért van ez. Ez a PubCenter egyébként, a pubcenter.microsoft.com-on érhető el, van hozzá egy SDK, meg egy hirdetési vezérlő, ez a mexikós jel, ez itt járnék meg. Elméletileg lehet jól használni, ha a nemzetközi piacra mentél ki. Na most a tapasztalatok meg azt mondják, hogy a legtöbb fejlesztő, aki a hirdetésre akarja ráépíteni a üzleti modelljét, az azt csinálja, hogy elmegy tényleg a JavaScript natív a fejlesztési irányba, és tudja detektálni azt, hogy az alkalmazása az milyen régióból fut. Tehát ezt a Culture Info-ból le tudod kérdezni egyébként. És attól függően, hogy milyen országból jöttél, az adott országnak a hirdetési infrastruktúráját csatornázott be. Minden országban, Magyarországon több ilyen van. Ez JavaScript logika gyakorlatilag, ami ugyanezt csinálja, csak országspecifikus módon, és valamiféle web adott országban ismert hirdetési infrastruktúrát használ. És azt a tipikusan játékfejlesztők csinálják ezt, tényleg tudnak vele pénzt keresni, szeretném hangsúlyozni. Tehát Magyarországon én inkább azt javasolnám nektek, hogy ha ebbe az irányba kell egy hirdetést kell betenni, akkor valószínűleg a projektnek a platformjába, a natív JavaScript irányba kéne elmenni, hogy be tudjátok tenni a JavaScript-es logikát az alkalmazásba. Ha a világpiacra kell kimenni, akkor meg fontoljátok meg azt, hogy adaptálódik az adott ország vagy régió népszerű hirdetési infrastruktúra. Egy időben én összegyűjtöttem ezeket, ha érdekel benneteket, akkor átküldöm, hogy hol vannak ezek a jópofa hirdetési szolgáltatók, amikkel integrálódhatunk. Na, ötletek. Mit csinál egy híralkalmazás? Változik a hírfeedje, és erről informálja a felhasználót. Amit nagyon sokan kiszoktak hagyni a rendszerből, az az, hogy vannak ezek a secondary tile-ok, amik lehetővé teszik azt, hogy bármely képernyőn vagy, azt a képernyőt kitedd a start képernyőre, és utána az egyből bele navigál a megfelelő feledbe. Hagyj mutassak erre egy példát, hogy van egy utazás alkalmazás, ami utazási információkat mutogat. Itt éppen látjátok, hogy kiprezentált a főoldalát, és itt vannak kedvencek, amik a roaming storage-el ugye nekem itt szinkronizálódnak, és ha belejövök egy Oregon állambeli helybe például, akkor én ezt ki tudom tűzni ezzel a rögzítés a képernyőre című gombbal. Magyarul ezt az utakat, most akkor elárultam egy titkot, hogy a kedvenc amerikai helyemet kipinneltem, mert majd nyáron megyek egy útra, ezeket ide kitettem, és egyből benavigálok konkrétan az alkalmazásnak abba az oldalába. Magyarul azt egy tervben érdemes szétválasztani, hogy vajon van-e értelme kedvencek logikát implementálni. Tehát, hogy tudod, kedvencek gyűjteményes képernyővel, hozzáteszem a kedvenceimet, vagy pedig azt mondom, hogy nincs is ilyen nálam, pinelni lehet, aztán a start képernyőn alakíts ki magadnak a kedvenc kis csoportodat a velem kapcsolatban. Ez szerintem egy fontos döntési pont, mert ugye nem mindig kell megcsinálni, tehát főleg, hogyha nulláról írja az alkalmazást az ember. És az a jó hír, hogy ezek a kipinelt, ilyen deep linkelt csempék, ezek szinkronizálódnak az eszközök között is természetesen, mert az egész start képernyő állapota egyébként ugye szinkronizálódik a 8.1 8.1-es eszközök között. Toast notification, sokat nem akarok erről elmondani, beszéltettek, hogy van pull logika, van server oldali push notification service. Itt tervezési szempontból az a kis ikonka jelenik meg, nem több. Kontraktok, szerintem ez nagyon-nagyon lényeges. Biztos volt szó a megosztásról, meg a keresési funkciókról, láttatok példákat. Én egyet hagyd mondjak, ha esetleg ez nem volt még meg. Biztosan tudtok vele differenciálni itt az ügyfeleknél, meg a piacon a devices kontraktnak a használata. Ugye ez arról szól, hogy van nekem egy modern appom, mondjuk a böngészőm, és ebben a böngészőben én fölmegyek mondjuk a YouTube-ra, és elkezdek ott egy videót mondjuk lejátszani. És eszembe juthat az, hogy oké, de ezt nem ezen a képernyőn akarom kitenni, hanem egy másodlagos képernyőre szeretném kitenni. Ugye az egyik lehetőség az, hogy ez fizikailag rá van dugva a DisplayPorton egy másik kézére, kijelző, és akkor azt oda teszem ki, és ott nézzük. De a rendszerben az generalizálva van, hogy egy képet vagy egy videót ezen a képernyőn, vagy egy másik képernyőn, akár Wi-Fi fölött is továbbítod. Van egy Miracast nevű protokoll, talán hallottatok róla, ez a Apple-nek a zárt AirPlay-hez hasonló ipari standard protokoll, úgy hívják, hogy Miracast, ami a modern Intel processzorokban, tehát az Atom, meg tehát a negyedik generációs Atom és Intel processzor, ha van egy gépben, Windows 8-as gépben, például ebbe a Surface-be, akkor onnantól kezdve az támogatva van, hogy itt a Devices Chart-ban egy másodlagos képernyőre, ha kattintok, akkor megtalál egy végberendezést, egy Miracast projekciós végpontot. És ha akarom, akkor azt a dolgot, amit az app kiad magából, azt oda kiteszi arra az eszközre távolba. Magyarul, hogyha meg kell csinálni azt, hogy egy ügyintézőnél valamit csinál az ügyintéző, és van egy kifelé fordított display, akár wireless-szel, vagy fizikailag rákapcsolva a gépre, akkor kiteszel egy ügyfélnézetet neki. Tehát szembeülsz vele, az egyik képernyőn, a másik képernyőn meg az ügyfél nézi azt, amit neki mutattál, mondjuk egy áraját, egy banki üzletkötőnél adott esetben. Tehát ez a másodlagos képernyőre való kitétel, ez biztos vagyok benne, hogy egy érdekes dolog lehet az ügyviteli alkalmazásoknál, amikor valójában több felhasználó üli körbe az alkalmazást, és egyik képernyőt, a másikon meg a másik képernyőt látják. Jó, tehát ezt most nem tudom nektek ledemozni, de itt azt látnátok, hogy van ez a csatlakozás egy másik képernyőre gomb, ezt ha megnyomom, akkor egy Miracast vagy egy DLNA eszközt keres egyébként a Windows 8, és konkrétan az Internet Explorer úgy van implementálva, hogy amikor H.268-os videót elkezdek nézni mondjuk a YouTube-ba, akkor azt a videót ő áttolja a rendszernek, ezt nyilván nem ők programozzák le, hanem interfészen keresztül kimegy a külső képernyőre. Én szerintem ez mindenképpen maradjon meg bennetek. A share kontraktról, meg a search-ről ugye volt szó, hogy a rendszerben ki van általisítva az a pillanat, hogy valamiben vagyok. De tényleg bármiben lehetek azért, ezt lehet, hogy megmutatom, nem biztos, hogy teljesen megvolt, hogy a böngészőben vagyok, és fölmegyek egy helyre, mondjuk a Vimeo-t azt én szeretem, és ezt megosztom egy könyvjelző nevű alkalmazással. Ez a könyvjelző alkalmazás, ez hirtelen egy interfészt elém dob, ő elindul egyébként, most egy példány elindult belőle, és akkor betehetem egy kategóriába, mit tudom én, mondjuk a hírekbe, és ezt hozzáadom. És gyakorlatilag az történt, hogy ezt a linket, ebbe a könyvjelző alkalmazásba szépen betett, ott van a Vimeo link, látjátok, ez ma bekerült az ő listájába. Ha megnyomom, akkor meg, mert hogy ez egy hiperlink, split nézetben mellé jön a Vimeo-s gyűjtemény. Ez ugye egy hiperlink, de megmutatnám azt is, hogy ez a dolog ez ennél sokkal a generikusabb, mert, bocsánat, visszajövök, ugyanis lehetnek olyan kategóriáim, például itt mutatnám azt is, hogy ezzel az utazás alkalmazással én lementettem egy bookmarkot, ami valójában egy appnak egy belső deep linkje. Tehát ilyen is értelmezett, hogy egy alkalmazás magából exponál egy hiperlinkkel elérhető speciális URIT, amiben valamilyen más alkalmazás belenavigál. És ezt okosan kitalálgatni, hogy van egy képernyőd, és azt kiosztod egy más alkalmazás számára, és az visszanavigáltatja a felhasználót a te alkalmazásodra. Nem kipineled, hanem beletervezel egy olyan gombot, ami, vagy egy olyan lehetőséget, hogy kiosztod az alkalmazásra mutató alkalmazás specifikus hiperlinket. És akkor tovább megyek, hogy oké, a Anacortesről itt a cikk egy tök másik alkalmazásban, de egyébként meg azt mondom, hogy oké, mutassuk meg a térképet. Egy másik alkalmazás meg tovább linkeli a térkép linket, de nem ő prezentál ki, hanem van egy térképek nevű telepített alkalmazás, ami felelős a mondjuk a map2.per/url-ér, és ezt paraméterizáltan most átküldte, és ilyenkor meg a split nézetben a rendszer behozza azt az alkalmazást, ami felelős érte, és megmutatja a térképet. És a felhasználó azt látja, hogy gyakorlatilag hipernavigál az alkalmazások között, és ti is legyetek egy ilyen lehetőség. Tehát amiből én elindulok, megosztok, meg amit megosztottam, onnan meg vissza tudjak jönni a saját alkalmazásomra. Másik klasszikus eset, amikor oké, itt vagyok a térképben, és akkor ezt meg én megint tovább akarom tenni, ezt most meg a jegyzettömbönbe szeretném lementeni. Mert találtam egy érdekes helyet a térképen, az meg legyen a jegyzeteim között, mert ott most elkezdek még képeket is gyűjtögetni mondjuk adott esetben. És azt látjátok, hogy ez a megosztás, ez egyrészt elvisz egy hiperlinkre, ami webben működik, hogy olyan eszközön van, ahol nem tudom, a OneNote-ba mondjuk a helyi appként megtekinteni, vagy pedig ha Windows 8.1-es eszközön vagyok, akkor az alkalmazásban megnyílik. Magyarul más alkalmazásokban elmegy a hiperlinkem, akkor elkezdi marketingelni az én jelenlétemet, hogy vagyok, mint egy alkalmazás, és adott esetben egy olyan felhasználóhoz kerül el, ahol nincs is telepítve az alkalmazás. Magyarul virulánsan a felhasználók a megosztás és a deep linking segítségével terjesztik az alkalmazásomat. No, eszközök. Beszéltem a devices charmról, ez a tipikusan a külső display-re való kitétel. Nagyon érdekes a split nézet is megvolt, nem akarok nagyon belemérni, printelés. Volt erről szó tegnap? Szerintem kulcs, megint próbálj meg egy JavaScript alkalmazásba profi printelést csinálni, ahol teljesen te szabályozod azt, hogy mit szeretnél kinyomtatni. A Windows 8 runtime-ban sikerült találni egy olyan megoldást, ami szerintem nagyon-nagyon szép, arról szól, hogy ha nyomtatni akarsz az alkalmazásodban, tehát mondjuk megint visszatérve itt akár a böngészőre, akkor ide nyomok, és azt mondom, hogy devices és nyomtatás. Kiválasztok egy nyomtatót, és nyilván kinyomtathatom a itteni hálózati nyomtatóinkon, és érdekes, hogy mindenki offline-ban van azért. De mondjuk például beteltem a OneNote-ba is, és az, hogy kimenjen ennek az alkalmazásnak ezen a képernyőn látható tartalma a printeren, az azt csinál, annyit kell tenni az alkalmazás fejlesztőinek, hogy gyakorlatilag egy vizuális fát, tehát mondjuk egy HTML domot, vagy egy XAML fát, a kód kigenerál, és oda beleöntöd a tartalmat. És az nem pontosan ugyanaz, mint ami a képernyődön van, hanem azt te állítod be. Tehát képzelj el egy in-memory fát, amiben egy tartalmat ott te bekonfigurálsz, és ezt az egy dolgot, ha JavaScript lapról van szó, a HTML fád, vagy pedig az XAML fád, átadod a rendszernek, és a többivel ő foglalkozik. Kigenerálja azután a print preview-ját, lekonvertálja, hogy át kell konvertálni mondjuk PostScript nyomtatóra, hogyha a PostScript nyomtató driver van hozzá konfigurálva. Tehát az egész alkalmazásban az egy dolog van csak beleköltve, hogy amikor printelést választ a felhasználó azon a képen, ahol ezt engedélyezed, ott te kigenerálsz egy vizuális fát. És az a vizuális fánál pedig megint egy tervezendő dolog, hogy itt képzeld el, hogy ez a nyomtató fog kijönni, magyarul egy Word dokumentumot kell kiprezentálni. Ezt megint meg kell tervezni, hogy hogy nézzen ki. Tehát itt vannak design feladatok is, de ilyen egyszerű az egész, hogy printelésbe tenni. Settingek, figyeljünk oda arra, hogy ne próbáljunk itt erőlködni a saját beállítások, képernyők megvalósításával. Van a rendszernek egy felülete, ez egy settings charmon keresztül hozható elő. meg is mutatom, hogy még a desktopon is értelmezett a dolog, hogy a beállításokban, ha jövök, akkor kiteszi a legfontosabbakat, ami a rendszerhez kapcsolódik, és kiteszi azt, ami most jelen esetben a desktophoz kapcsolódik. Magyarul ezzel a mozdulattal tudom a control panelt előkapni a desktopon, nem kell közlekednem az egérrel. Tényleg bejön, itt van előttünk, mert a desktopon vagyunk. És ez a felület, ez standardizált. Ide a tervezőnek settings paneleket kell belegyártani, szintén egy feladat. De nem kell az alkalmazásban neked egy menüpontot erre kitalálni. Standardizálva van az, hogy te úgy viselkedsz, mintha a rendszer konfiguráció lennél. És ehhez ilyen tipikusan jobbról benyíló panelsávokba állítod be például a logint, ugye klasszikus a bejelentkezési info az appokba. Jó. App-to-app picking. Mutatnék erre egy példát akkor ismét a csapattal, akivel oly sokat együtt dolgozom az egyetemen. Egy e-book olvasó alkalmazást fejlesztek Juliék konkrétan a Műszaki Egyetemen. Ez azt hiszem, hogy tényleg a sztornak most a legnépszerűbb ilyen EPUB olvasója. És azt mutatná meg nektek, hogy működik ez a File Picker API. Ugye ő arról szól, hogy könyveket lehet letölteni vagy a felhőből, a Gutenberg Galaxisról, vagy pedig valamilyen forrásból. És itt látjátok azt a lehetőséget, hogy valahonnan én most be akarok hozni ebbe az alkalmazásba egy EPUB kiterjesztésű fájlt, ami lehetséges, hogy ott van az én letöltések mappámba, az NTFS folderek között van. Igen, ám, de beült ebbe a rendszerbe például a Dropbox, meg a SkyDrive Pro, meg a SkyDrive, ami egy abstract storage, ő egy app, aki megjelenít nekem egy tárolót. Egyébként ugye ez a File Open Save párbeszédablaknak a modern megfelelője, tehát ezt a rendszer prezentálja ki. És most a SkyDrive-ra átmentem, és én behozok a Book könyvtárba egy, teljesen mindegy, mondjuk egy könyvet, és megnyitom, amikor megnyomom ezt, eddig nem az én appom logikája működik, ezt a rendszer prezentálja ki, a SkyDrive nevű telepített alkalmazás segítségével. És amikor ezt a pipát megnyomom, akkor az történik, hogy a Windows ennek az appnak szól, hogy hozd el ezt a fájlt, és állíts elő belőle egy byte streamet. És szépen ezt, ahogy neki ide engedi, elhozza a hálózatról. Ez ilyen gyors volt egyébként, hogy rányissunk a fájlra, és akkor mit tudom én, választhatok hozzá egy színsémát. Oké, és akkor elég gyors a képem, azért látjátok, ez a i5-ös processzor a Surface-be. Ennyi idő alatt az EPUB fájlt bekonvertált arra a belső formátumba, ami alapján ő ki tudja prezentálni magát az elektronikus könyvet. Külön szépség, szeretem mindig elmondani, hogy ez a kód, ami itt fut, ez egy C++ kód, egy rendkívül professzionális és kódintenzív logika, ami arról szól, hogy gyakorlatilag egy 2D-s felületre karakterenként rajzolja ki magyar helyesírás szabályának megfelelő elválasztással a felületet, és a sebességét azt úgy tudom nektek demozni, hogy váltok egy font méretet mondjuk kicsibe, és ennyi idő alatt renderálja újra az egész oldalt, miközben, ha ezt a slider húzom, egy ilyen 1044 oldalban ilyen sebességet tudok navigálni. Egyből itt most azt is látjuk, hogy van olyan pillanat, tehát vannak olyan szituációk, amikor kénytelen vagy C++-t írni. Tehát az a hardware közelibb nyelv azért a három runtime körül. Itt ugye nagyon masszívan számolni kell. Tehát 2D-s síkokon karaktereket kell kirajzolni. Ennek eleve azok az alsó szintű apik, azok a szöveg apik, azok szintén a C++ fejlesztőknek vannak csak jelve. Tehát ezeket annyira .NET-ből, meg JavaScript-ből nem lehet meghívni. No, de ennyit arról, hogy file picker apik, és az, hogy import-export funkciók. Fordítottja is ugyanilyen egyszerű lenne, csak nincs beépítve tudatosan, hogy egy IPA file-t, amit itt a gyűjteményembe a könyveimbe tárolok, ezt ugyanúgy ki is tudnám menteni, hogyha lenne egy export gomb, de mi értelme lenne. No. Roaming settings közlekednek az adataink. Itt a tervezésnél az lényeges, hogy mit tegyünk bele. Tehát az ember azért mondaná, hogy oké, belementek adatot, aztán majd a SkyDash szinkronizálja a különböző eszközök között. Azért ne tegyük, tehát tényleg a settingeket, a különböző beállításokat, kedvenc dolgokat, meg általában szoktam mondani, hogy ha lehetséges, az alkalmazás aktivitását próbáljuk meg rögzíteni. Tehát, hogy a felhasználó merre járt, mit nézett legutóbb, ha ennek van értelme. Ugyanis például a Book alkalmazás megint egy kiváló példa, hogy oké, van egy csomó könyvem, de attól függően, hogy én melyiket nézem, ő menti most elterminálta. Ő menti azt, menti azt, hogy mit nézek, és ezt kiteszi a legutóbb olvasottban. Most ez eltűntök a könyveim valamiért. Ez egy bug. Igen, igen. Javítják a bugot, oké. De láttátok, hogy a legutóbb nézett könyvet, akkor jól megmutatom mondjuk a Nook-ot, vagy a Kindle-t is, most már ezek is használják azt a lehetőséget, hogy a legutóbb olvasott könyveket, például ezeket néztem, legutóbb ezeket kiprezentálják. De ez onnan jön, hogy lementették a roaming storage-ba azt, hogy éppen mit olvasok, vagy mit néztem, legutóbbi 5 dolog. Tehát, hogy különítsétek el azt a logikát, illetve azt a kis gyűjteményt, ami tárolja a usernek az adatát, és azt, hogyha roamingba mentetek, akkor az eszközök között ez kiválóan tud közlekedni. Location, GPS szenzor van, többé-kevésbé meg tudja mondani, milyen városban van az alkalmazás. Ez azért érdekes tervezési szempontból, mert lehet olyan képernyőket tervezni, ami attól függ, hogy milyen városban nézik. Tehát a hír alkalmazás például tudja azt, hogy Seattle-ben vagyunk, és akkor a Seattle-i híreket egy Seattle specifikus oldalon kiprezentálja. Semantic Zoom, talán ezt is láttátok, megmutatom menet közben. Egy másik tervezett alkalmazásban a rádiós projektet megmutatnám nektek. Egyszer beazonosítottuk, hogy nincs internet rádió alkalmazás a store-ban, és a szegedi egyetemes kollégákkal terveztünk egy ilyen felületet, ahol rádiókat lehet hallgatni. Itt majd beszélünk a dizájnról, hogy ez hogy jött ki. De a lényeg inkább az lenne, hogy megmutatom itt a rádió listába, hogy összeszedtük az összes magyarországi MP3 streamer rendelkező rádiócsatornát. Kiderült, hogy nem mindegyiket egyébként, mert kértek dolgokat, azt hiszem valamelyik jazz rádió nincs kint például. És itt azt látjátok, hogy van egy gyűjteményes oldala, ahol kiprezentáltuk mondjuk ABC sorrendben az összes nem tudom hány 80 vagy 100 rádió van. De hát persze, valamikor nehéz ezt a listát így végig scrollozni, főleg, hogyha egyre több ilyen rádió lesz. És itt jön az, hogy ezzel a Semantic Zoom-mal, vagy a Control egér középső görgővel össze tudom rántani ezt a felületet. És jelen pillanatban most ABC sorrendben prezentáltam, és gyorsan így át tudok ugrani az S-esekre. De van, amikor én nem így akarok, hanem azt mondom, hogy stílus szerint megyek, és összerántam, akkor stílus szerint nézem, vagy lokáció, ugye ez éppen az, hogy melyik városban adják az adott csatornát, és ezt hívják Semantic Zoom-nak, és a tervezés szempontjából ez megint azt jelenti, hogy ott, ahol gyűjteményesen prezentáltok ki oldalakat, és tudjuk azt, hogy sok oldal lesz, nagyon-nagyon sok egyébként, akkor gondoljátok végig azt, hogy van ez a gesztus, amivel így Semantic Zoom-olsz, akkor mi az az összerántott nézet, ami elmondja, hogy mi van abban a nagyon hosszú gyűjteményben. Tehát gyakorlatilag egy infografikát kell tervezni egy hosszú listás szőnyeghez. És azért mondom, hogy infografika, mert ez most abból a szempontból rossz példa, hogy csempéket rajzolt. De simán el tudjátok képzelni azt, hogy itt egy histogramot kezd el rajzolni az alkalmazás, és még azt is kifejezi, hogy akkor a Budapesten hány darab van, meg az adott régióban hány darab van rádió. Tehát, hogy a Semantic Zoom az egyrészt abban segít, hogyha összerántották, akkor a benne lévő tartalomnak az agregált lényegét megmutatja, másik pedig az, hogy hiperugrásokat tud nagyon gyorsan végezni. Tehát ez a szőnyeg, ha nagyon sokáig arra eltartana, akkor én pillanatok alatt oda tudok menni a Székesfehérvárhoz ezzel az ugrással, hogy Tehát, hogy azért tervezünk semantic zoom oldalt, hogy gyorsan tudjak hiperugrani a szőnyegben, illetve infografikusan kiprezentáljam annak a tényleges tartalmát. És ezt tényleg ezt nagyon szeretik a felhasználók, tehát klassz, hogy így lehet görgetni, de az ember elfárad benne. És egy idő után, ha sokat használja az alkalmazást, az ember már tudja, mit akar. Tehát tudom azt, hogy van a rádió, és stílus szerint rendezi magát, akkor ne kell nekem még mindig ezt a nagy izommunkát elvégezni, hogy balra-jobbra mozgok a képernyőn, hiperugrásokat végzek ezzel a semantic zoommal. És a designer kollégák pedig nagyon szépen kielhetik magukat, hogy infografikát terveznek az alkalmazásba bele. Tehát valójában grafikonokat rajzolsz, nem csak csempés nézeteket, mint ahogy itt látjátok, rendkívül kifejező tud lenni például az a baloldali, hogy kilóra látom, hogy hol van a sok nézettség. És akkor az, nekem az kifejezi, hogy ott valami érdekes lehet, mert nagyon sokan vannak, és azért megyek oda. SkyDrive, nem tudom, erről is szó volt. Szétválasztanám azt a helyzetet, hogy vannak a felhasználó specifikus dolgok, a favoritek és az aktivitás, amit a roaming storage-ba mentesz, meg vannak felhasználó által készített, fájlszerűen tárolandó dolgok. Na most a SkyDrive-hoz készültek API-k, amin keresztül a SkyDrive mappákba direkt be lehet menteni és olvasni. Minden Windows felhasználó, minden Microsoft account-tal rendelkező Windows felhasználónak jár 8 GB-nyi storage. Nem mindenki tudja ezt, de képzeljétek el, hogy az appotoknak ott van egy online storage, amiben belement fájlokat. Tehát nem feltétlenül kell mindent a roaming storage-ba tárolni, hanem integrálsz a SkyDrive API-kon keresztül magával a SkyDrive-val, és biztos lehetsz benne, hogy van 8 GB-ból valamennyi tárterülete a felhasználónak. Úgyhogy gondoljátok meg a fájlmentés, tárolás, import-export logikánál az, hogy esetleg van egy default, ami betesz a SkyDrive-ba, mert az mindig van. Tehát az mindig elérhető minden felhasználónak. És utolsó itt a szünet előtt, az pedig a bejelentkezés és a single sign-on élményadás. Nem tudom, Bálint említette, hogy létezik egy Microsoft Account nevű névtér a Windows Runtime-ba, ami számotokra kiajánlja a felhasználónak a profil információját. Ezt nem lehet csak úgy olvasgatni, tehát kell hozzá egy consent, hogy a felhasználó a telepítéskor ő dönt, hogy megengedi-e, hogy a profil információját olvassa az alkalmazás. A profil információban mi van benne? Szerintem két fontos dolog, a neve, az e-mail címe, és még opcionálisan a fényképe is. Mutatom ezt visszatérve egy picit a rádió alkalmazásba, mert pont ezt kezdtük el megragadni, hogy nézzétek meg az a kép, hogy én vagyok. Az úgy került oda, hogy megengedtem, hogy kiolvassa a képet meg a nevemet a rádió alkalmazás, és a felületen ki van téve a jobb felső sarokba pontosan az a felhasználó kép, amivel magába a Windowsba bemegyek. És látszik az, hogy hány felvételt csináltam, mert ugye nagy poénja az alkalmazásnak, hogy fel tud venni, tehát a rádió műsort fel tudom venni, ez ilyen nincs a store-ba egyébként, tehát ez egy teljesen egyedi funkció. A MP3 streamet beleperzisztálja egy fájlba egyébként a rendszer, és akkor kellett választani, hogy hány percet fenyel föl. No, és ez a funkció, hogy én lementettem és felvételeim vannak, az összekapcsolódik azzal, hogy kiolvasta az én nevemet, és bármelyik eszközön egyébként ez elérhető a gyűjteményem is, meg a felvételeim is elméletileg. No, és azért jó ez, mert meg tudod tervezni úgy az alkalmazásodat, hogy elindul, és az első induláskor ráköszön a felhasználó, azt mondja, hogy szia, Juli, és a képet kiteszi. És megy tovább, kiteszi a fotóját, tehát visszaköszön azt, hogy oké, ez engem fölismert, és nem is kellett jelszót beírnom, és utána a settingsbe azt mondta neki, hogy rendben van, hogy te engem használtál, akarod-e, hogy a rendszer téged aktiváljon? És akkor utána kérheted, hogy mint ahogy a Twitter, meg minden webes alkalmazás összeasszociálja az alkalmazásodat a Microsoft account-tal, kigenerálsz egy GUID-ot, bemented a backendbe, és utána kérheted az alkalmazáshoz kapcsolódó profiladatokat a settings panelen. Tehát gyakorlatilag a felhasználó úgy éli meg, hogy már az elején ráköszönt, és amikor ő elkezdeni a tényleges personalizációs funkciókat használni, amikhez be akartok szedni adatokat, hogy férfi, nő, meg mit tudom én, hány éves, akkor jön egy ilyen akarom-e asszociálni gomb, és mi mindig nem kértél jelszót, mi mindig nem adta le vérmintát. Ugye tudjátok, az a probléma, hogy, hogy bekérsz egy jelszót tőle, akkor ő leolt, tehát már 1000 helyen megadta a felhasználói nevét és jelszavát. És itt nem kell megcsinálni, ha nem szükséges. Lehet, hogy van egy pont, egy későbbi pillanat, amikor elmegy majd az appodnak a websájtjára, és oda be kell jelentkezni, akkor igen, akkor te is csinálsz egy jelszó regisztrációt, de konkrétan az alkalmazások kedvéért, ha jól van tervezve az alkalmazás, nem kell felhasználót nevet bekérni. Meg a profilinfó gyűjtésére. No, ezt használjátok ki, kérlek, mert senki nem figyel oda erre a dologra, de nagyon jelentős, hogy a personalizáció az egy gomb, egy hagyom, hogy csinálja, és akkor utána engem ismer. És ezt az élményt megteremteni az alkalmazásba. No, és akkor ennyi volt ez a rész, megint egy 10 perc szünet. Van-e kérdés? Nem. Majd arra beszélek a következő részben, hogy hogy jutottunk el az óráig. Ugye, akkor látom, felfedezted, hogy az óra ott ugye ez az időt vizualizálja, csak nem úgy, mint egy analóg óra, vagy egy digitális óra, hanem egy újfajta stílusban, hogy akkor a külső mutató meg a belső kör az a órák meg a perceket reprezentálja. Ez meg a hónapon belül hol vagyunk, meg az éven belül hol vagyunk, slider csak stilizálva. Igen, igen. Van egy designer srác, akivel heteket kutattunk azon, hogy a YouTube videókat nézegettünk, hogy hogyan vizualizálják az időt a standard, az órán és a digitális számkijelzőn túl, és hihetetlen, hogy mik vannak ám, de komolyan. De nem loptuk el senkitől, tehát ez így jött ki, és tudjátok, mi volt az érdekes, hogy utána kijött a Windows 8.1, és a kutya nem mosolja rólunk most már azt, hogy valójában a Microsofttól elloptuk ezt a felületet. Ez az alarm app, amivel ébreszteni tudok, meg riasztásokat tudok kérni, és ők is ugyanezt csinálták, és tényleg nem tudtuk, tehát nem láttuk, és ugyanezen az úton mentek tovább. No, 10 perc szünet.